Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Itt van a vonalban ismét Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a hallgatókat!
Hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde?
Vártnak megfelelően bizonytalan kezdés látható, bár nagyon pici a mínusz, mindössze 25 pontos, 105.292 pontnál jár a Bux Index. Vezető részvények közül egyedül a Richter mutat némi pozitív elmozdulást, 0,5%-kal került feljebb az árfolyam 10.490 forintra. Az OTP stagnál a tegnapi záró árfolyamon 31.240 forinton, a MOL 2.806 forint, ez 0,4%-os csökkenésnek felel meg, a Magyar Telekom pedig szintén 0,3% körüli csökkenéssel 1.774 forinton áll.
Hol jár most a forint az euróhoz, illetve a dollárhoz viszonyítva?
Most ismét erősödés mutat a forint, 388,28 az euró árfolyama, tehát a legutóbbi bejelentkezésünk óta azért egy fél forintot majdnem erősödött, a dollár forint pedig 333,16-nál jár ebben a pillanatban.
Varga Zoltán, Equilor, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nagyjából 1 milliárd eurós beruházással 27 kilométernyi vasút épülhet meg Kőbányától Monorig, bekötve az országos vasúti gerinchálózatba a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret, közölte a nemzetgazdasági miniszter. Az építési és közlekedési miniszter ugyanekkor egy 500 millió eurós közúti közlekedési fejlesztést jelentett be. Részletek Sipos Ildikótól.
A repülőtér egy stratégiai eszköz, amelyre büszkék vagyunk, a reptér azonban egy erős pénzügyi befektetés is, mondta a nemzetgazdasági miniszter, aki kiemelte, most úgy látják, hogy a korábbinál 2-3 évvel hamarabb, akár 15 éven belül megtérülhet ez az állami befektetés. Ezt támasztja alá az utasforgalom jelentős bővülése. Míg tavaly 17,5 millió utas fordult meg a repülőtéren, addig idén most már ez a szám megközelíti a 20 milliót, miközben a kargóforgalom is jelentősen 50%-kal bővült. Nagy Mártont hallják.
Itt nem állunk meg, az infrastruktúrális fejlesztésekkel a repülőtér kapacitását, és természetesen ezzel együtt a pénzügyi befektetésünket is tovább akarjuk félni. Ennek három része van, az egyik a T3, a Terminál 3, amit 26 márciusában tudjuk a alapkövet lerakni. 8 évbe telhet a 1 milliárd eurós befektetés, 35-re több ütemben valósulhat meg, és ezzel a repülőtér kapacitása 40 millióra is emelkedhet. A vasút a következő dolog, a gyors vasút megteremtése. A kormány elfogadta ennek a koncepcióját, amelynek során egy 1 milliárd eurós beruházás történhet meg, 27 kilométernyi vasút épülhet meg két vágányon, a harmadik pedig a gyorsforgalmi közút.
A miniszter hozzátette, a koncesszió keretében nemzetközi tender kiírásával megépülő 27 kilométernyi reptéri vasút várhatóan 20 perc alatt fogja elérni a nyugati pályaudvart. A beruházás 8 évet vesz igénybe, vagyis tervezett befejezése 2034-2035. Az építési és közlekedési miniszter a közúti közlekedési fejlesztés részleteiről beszélt. Elmondta, ennek teljes költsége 500 millió euró, és kiterjed az Üllői út külső része és a repülőtér közötti 11 kilométer hosszúságú útszakaszra, valamint a Gyömrői útra és a Kőér útra is. Lázár Jánost hallják.
A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére egy egyéves munka eredményeképpen most összesen 1000 milliárd forint értékű Budapest fejlesztésről tehetünk bejelentést önöknek, hiszen a főváros a most bejelentett beruházásokkal 1000 milliárd forint értékben, 2,5 milliárd euró értékben gyarapodik. Ez talán némileg árnyalja azt a képet, amit sokszor hangsúlyoznak, hogy a magyar adófizetők egy része, vagy az őket képviselő kormány Budapesttel szemben politizálna. Itt nyilvánvaló erről szó sincs, hiszen most is ennek a sajtótájékoztatónak az a tárgya, hogy a repteret vasúton a belvárossal, a repteret közúton a belvárossal hogyan tudjuk összekötni, illetve a repülőtéren hogyan beruházunk úgy 1 milliárd eurót, ami a Budapestre érkezők utazási szokásait könnyíti és lehetőségeit bővíti, illetve a Budapestről indulók számára kedvezmény lehet. Tehát Budapestnek ma jó napja van.
Lázár János elmondta, a külső útszakasz egy 2x3-sávos autópálya lesz, amely 2x2-sávosra szűkül le a fővároshoz közeledve. A miniszter kiemelte, jelenleg a beruházás kiviteli tervezése folyik, várhatóan 2026 második felében írhatják ki a tendert. A fejlesztés 2-2,5 évet vesz igénybe. A nyomvonalon lévő 356 ingatlanból várhatóan 265-öt az államnak ki kell sajátítania, összegezte a miniszter.
Az útvonalak és az ülőhelyek számában is rekordra készült téli menetrendjében a Budapest Airport. 180 helyszínre lehet eljutni a magyar fővárosból, és 9 millió ülőhelyre válthatnak repjegyet az utazók. Részletek Tatár Témától.
Kezd eltűnni a szezonalitás a repülőtér mindennapjaiból, már nem csak nyáron kiugróan magas a forgalom. A Budapest Airportnak az augusztusi 1,9 millió utasa után szeptemberben 1,8 millió utasa volt. Januártól augusztusig több mint 1 millióval több külföldi légiutast köszönhettek a budapesti légikikötőben, mint 2024-ben. De az utazás nem csak a külföldiek sajátja, a magyaroké is, mutat rá a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese.
Abszolút többet utaznak, tehát a utasforgalunk fele-fele körülbelül külföldi és hazai utas, aki külföldre utazik, és hát nyilvánvalóan például a most bejelentett téli menetrendünk, ami ugye az óraátállítással lép mindig életbe, ez is tulajdonképpen mind a kiutazó, mind a beutazó utasforgalmat támogatja, hiszen nem csak rekord számú útvonalat, 182 útvonalat lehet elérni majd a Budapest Airport téli menetrendjében, hanem ezzel párhuzamosan rekordszámú ülőhelyet is, közel 9 millió ülőhelyet kínálunk a téli menetrendben. Tehát nyilvánvalóan az, hogy új légitársaságok, új járatok, új desztinációk, vagy a meglévőkön gyakoribb járatok találhatók a menetrendben, ez abszolút támogatja azt, hogy Budapest is könnyebben elérhető legyen, és hogy a magyar utasok is könnyebben, egyszerűbben elérjenek külföldi desztinációkat.
Valentinyi Katalin hozzá tette, az ülőhelyek száma 12,5%-kal, az útvonalak száma pedig csak nem 30-al több, mint az előző téli szezonban.
7 teljesen új úti cél van a téli menetrendünkben, 2 francia destináció, Bordeaux és Nantes, de említhetném Newcastle-t, East Midlands-et, szintén mostantól elérhető Marrakesh, Torino vagy Tallinn. Abszolút rajta vagyunk a diverzifikált járatfejlesztésen, ami ugye azt jelenti, hogy új útvonalakat hozzunk be a meglévő útvonalakon, például ilyen mondjuk a téli menetrendben Kopenhága, sokkal gyakoribban üzemeljenek az odajáró légitársaságok, úgyhogy ez egyaránt támogatni fogja a kiutazó és beutazó turizmust is. Lehet, hogy valaki nem preferálja a hagyományos légitársaságot, van, aki inkább a diszkontot nem szereti, ezért fontos, hogy mindenféle kínálatot biztosítsunk.
Valentinyi Katalin szerint hasonló dinamizmusra lehet számítani a jövő nyári menetrenddel kapcsolatban is. Újraindul a közvetlen Budapest-Philadelphia és a Budapest-Toronto járat. Napi 3 járattal erősödik a frankfurti útvonal, de tovább nőhet a Kína és Magyarország közötti heti járatszám is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli a portfólió szakértőinek közreműködésével. Nem sokára lesz szó arról, hogy Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja a közös uniós agrárpolitikát. Aztán ismét foglalkozunk majd az árfolyamokkal. Kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Két percen volt 9:50. Az Európai Bizottság javaslata a jelenlegi formájában súlyos problémákat okozna a közös agrárpolitika végrehajtásában, mondta a mezőgazdasági és halászati tanács ülésén Nagy István agrárminiszter. Domonics András összefoglalója.
A közös agrárpolitikának különálló költségvetésre van szüksége, mondta Nagy István agrárminiszter Luxemburgban az Európai Uniós Mezőgazdasági és Halászati Tanács kétnapos ülésének első napján.
Ahogy haladnak a tárgyalások, és egyre több részlet derül ki a bizottság javaslatáról, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy a javasolt struktúra nem fog működni, a javasolt források pedig nem elegendőek. Éppen ezért még inkább az a meggyőződésem, hogy a közös agrárpolitikát az egységes alapon kívül kell tartani, különálló költségvetéssel, két pilléres szerkezettel és saját testre szabott végrehajtási, valamint teljesítési szabályokkal.
A bizottság javaslata jelenlegi formájában súlyos problémákat okozna a közös agrárpolitika végrehajtásában, fogalmazott a miniszter.
A javasolt források nem elegendők a célok megvalósításához, az egységes terv koncepció pedig működésképtelennek tűnik, az alapvetően más logika szerint működő terület és állatalapú intézkedések tükrében.
Nagy István a tanácsülés előtt azt mondta, az agrárpiaci helyzet kapcsán úgy tűnik, nem szűnik a háborús pszichózis.
A dán elnökség a vitában, amelynek az uniós agrárpiacok helyzetéről és az európai gazdák aktuális problémáiról kellene szólnia, már arra kér javaslatokat a tagállamoktól, hogy hogyan lehetne Ukrajnát támogatni az Európai Uniós termelési sztenderdeknek történő megfelelésben. Teszik mindezt nem sokkal azután, hogy a bizottság javaslatára az Európai Unió extra magas kvótákban állapodott meg az Európai Uniós Ukrajna szabadkereskedelmi megállapodás elfogadása során.
Szó sem lehet arról, hogy Brüsszel az európai és a magyar gazdák forrásainak kárára támogassa Ukrajnát, fogalmazott Nagy István.
Ehelyett sokkal inkább arról kellene beszélni, hogy a megállapodás alapján Ukrajnából bejövő, például 35 ezer tonna méz milyen hatással lesz az uniós méhészeti ágazatra, vagy a 120 ezer tonna baromfi mit jelent majd az uniós baromfi ágazat számára. Vagy még egy példa, miként tudnak megbirkózni az uniós gabonatermelők az 1 millió 300 ezer tonna búzával, illetve mit fog okozni a kukorica esetében a nulla vámtétel az uniós termelőknek. Be fogjuk mutatni a tanácsnak, a szlovák és román minisztertársaimmal a múlt héten beküldött közös levelünket, amelyekben speciális védelmet kértünk a határmenti tagállamok gazdálkodóinak az ukrán importtal szemben.
Magyarország továbbra is fenntartja a saját hatáskörben bevezetett importtilalmat, hangsúlyozta Nagy István.
9 óra 20 perc. A vízpótlás eredményeiről számolt be az országgyűlésben az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Tállai András elmondta, hogy a Vizet a tájba program keretében 264 helyen pótolják a vizet, az asszályvédelmi terv részeként pedig 1 millió köbméter vizet tároztak be. Herceg Zsolt összefoglalója.
A kormány 2017-ben alkotta meg a Kvassai Jenőről elnevezett nemzeti vízstratégiát, amely 2030-ig határozza meg a teendőket, kezdte beszámolóját az országgyűlésben az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára. Tállai András, a Mi Hazánk képviselője, a vízpótlást kritizáló Dócs Dávid azonnali kérdésére válaszolt.
2022-ben az Energiaügyi Minisztérium elindította a nagy asszály hatására a Vizet a tájba programot, ahol most 260 4 helyen van mesterséges beavatkozás, 42 helyszínen a csatornákból való kivezetés az, ami jellemzi tevékenységüket. 24-ben megalakult a vízgazdálkodási tárcaközi bizottság, amely koordinálja és összefogja a teendőket a tekintetben, hogyan tudjuk ellátni vízzel a tájat, és hogyan tudunk a gazdáknak segíteni. Ebben az évben az asszály elleni védekezésre megalakult az asszályvédelmi operatív törzs, amelynek tevékenysége által közel 1 millió köbméter víz tározása valósult meg. Erre a kormány ebben az évben 4,7 milliárd forintot adott.
A vízvédelmi beruházások is folyamatban vannak, tette hozzá az államtitkár.
Több nagy projekt is elindult, mint egy 180 milliárd forinttal. Felső Nyírség, Debrecen és környéke és a keleti főcsatorna például.
A vízügyi ágazat az elmúlt 10 évben 450 milliárd forintot kapott, a dolgozók pedig 60%-os béremelésben részesülnek, mondta a miniszter helyettes az országgyűlésben.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tényfeltáró munkacsoport vizsgálja a MOL 100 halombattai kőolaj finomítójában történt tűzeset okait. Bő egy hete az egyik legfontosabb egységben, az úgynevezett AV3-as desztillációs toronyban csaptak fel a lángok. A helyreállítás pontos hosszát egyelőre nehéz megbecsülni. Plecser Tamás szerint a történteket csak hosszabb távon, nagyjából fél év után tudhatjuk meg. Éreztethetik hatásukat akár a hazai üzemanyagárakra is, de csak akkor, ha addig nem állítják helyre az üzem megrongálódott részét. Az Erste olaj- és gázipari elemzőjét az Inforádió Energiavilág című műsorában Király István Dániel kérdezte.
A Dunai finomító a MOL 3 nagy finomítójából a legnagyobb. Ugye mellettük van még a pozsonyi, illetve a riekai finomító. Gyakorlatilag ennek a közel 8 millió tonnás kapacitásában majdnem a teljes finomítói kapacitást felét jelenti a csoporton belül. Mindenképpen az egyik legfontosabb egységről van szó.
Éves szinten, havi szinten, napi szinten milyen üzemanyagból mennyit bocsát ki a Dunai Finomító?
Ennek a pontos részleteit megmondom őszintén, nem tudom. Ami viszont a fejemben van, az az, hogy alapvetően egy dízel-orientált finomítóról van szó, tehát itt gyakorlatilag a Dunai Finomítónak a kihozatalának a legnagyobb része, talán a fele vagy annál még több is, ugye a dízel, illetve a dízel csoportba tartozó termékek, tehát ugye ide tartozik például a repülőgépüzemanyag is, ezek vannak benne. Benzinben inkább egyébként a pozsonyi finomító erősebb, az inkább optimalizálva van arra, hogy a benzin kihozatal magas legyen.
Attól függően, hogy milyen hosszú a helyreállítás, honnan szerezheti be a MOL a kieső mennyiséget? Mert ugye van tartalék is.
Próbáltam elemezni, illetve számítani azt, hogy ennek a megsérült AV3-as üzemnek mekkora lett a kapacitása, és ez körülbelül milyen profit kiesést okozhat a MOL-nál. Illetve az is egy kérdés természetesen, hogy a MOL, illetve a többi kereskedelemmel foglalkozó olajcég honnan és milyen forrásból tudja valóban pótolni a kieső dízel, illetve benzin mennyiséget. Ugye a benzinnél egyszerűbb a helyzet, abból eleve többlet van itt a régióban, tehát itt ez a többlet ugye csökken. Itt igazából a dízel import, ami nagyon fontos, ami ugye emiatt a kieső AV3-as üzem miatt növekedni fog. Ez elsősorban egyébként a mediterrán térségből érkezett ez a többlet dízel, ami azt jelenti, hogy mondjuk Trieste-be hajózással lehet elszállítani Magyarországra, illetve Szlovákiába ezt a terméket, de ezen kívül szóba jöhetnek még nyugat-európai források, tehát például a német finomítók termelése, amit szintén ide lehet ebbe a régióba hozni elsősorban közúton. Nyilván egyébként a behozatalnak a mértéke nagy mértékben függ attól, hogy milyen szállítási lehetőségek vannak. Ezeket a termékeket leginkább egyébként vasúton szokták szállítani, de mellettük szóba jöhet például a Dunai hajózás, mint alternatíva, illetve talán a költségben a legdrágább az a közúti behozatal lehet. Visszatérve még a profitabilitásra, így annyit számoltunk, hogy körülbelül a MOL éves EBITDA-jának olyan 0,9%-a az, amiben egy havi leállás ennél az egységnél kerül. Az azt jelenti, hogy ha mondjuk nagy isten egy évig lenne ez az AV3-as üzem leállítva, ez körülbelül a MOL éves EBITDA-jának 10-12%-ának kiesését jelenteni, tehát körülbelül mondjuk egy olyan 300 millió dollárról beszélünk. Ez egy nagyon drága leállás, és nagyon sokba kerül a MOL-nak. Én emellett is azt gondolom, hogy ők igyekeznek minél hamarabb rendbe rakni ezt a kieső AV3-as egységet, üzemet, és hogyha ez megtörténik, akkor a termelés minél hamarabb elindulhat.
Az üzemanyagok árára néhány héten, néhány hónapon belül ez hatással lehet? Abban az esetben persze, hogyha nem napok kérdése az üzem újraindulása.
Én azt hiszem, és én azt számoltam, hogy körülbelül egy fél éves leállás az, amitől kezdve az üzemanyagok árában is megjelenhet ez a leállás. Addig ugyanis a MOL valószínűleg saját tartalékaiból, importból, illetve adott esetben a stratégiai készletek felhasználásával ki tudja elégíteni teljes mértékben a magyarországi igényeket. Fél év után valószínűleg a stratégiai tartalékok már lecsökkennek egy olyan szintre, aminek következtében ugye ez nem lehet tovább felhasználni ezt a termékmennyiséget, és ez az a pont, amikor a MOL-nak növelni kell az importot, illetve az összes többi piaci szereplőnek, ez pedig csak akkor következik be, hogyha az árak megfelelő szintre emelkednek. Én azt becsülöm egyébként, hogy körülbelül egy olyan 5%-os kiskereskedelmi áremelkedés lehet ahhoz az árhoz képest, ami egyébként a piacon lenne baleset nélkül, hogyha fél évig leáll ez az AV3-as üzem, vagy annál hosszabb ideig. Tehát tulajdonképpen egy fél év múlva várhatjuk azt, hogy ennek ténylegesen vannak piaci hatásai. Addig azt gondolom, hogy ezekből a tartalékokból áremelkedés nélkül ellátható a piac.
Pletcher Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Itt van ismét a vonalban Varga Zoltán, az Equilor senior elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a hallgatókat!
Milyenek az irányok a budapesti értéktőzsdén?
Egy nagyon minimális plusz látszik a Bux Indexben, mindössze 25 pontos, tehát az előző bejelentkezés óta javított az index, és a Magyar Telekom kivételével ebben a pillanatban minden vezető részvény pozitív tartományban mozog, a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 1772 forinton. Az OTP egy nagyon pici plusz tud felmutatni, jelenleg 31.250 forint, a MOL-nál egy ennél egy picit nagyobb emelkedés, 0,14%-os plusz látunk, 2.820 forint, és a Richter is 0,1%-kal tudott emelkedni 10.450 forintra, tehát továbbra is látszik a bizonytalanság a piacon a tegnapi emelkedést követően.
A forint árfolyama hogyan alakul?
Továbbra is erős szinten mozog a forint, a 20 perccel ezelőtti bejelentkezés óta nem nagyon változott, 388,23 az euró árfolyama, és 333,07 a dolláré.
Viszonylag csendes nap valószínű?
Szinte biztos, hogy csendes kereskedés lesz, hogy az Egyesült Államokban jön egy makroadat elvileg, de ezen kívül inkább csak vállalati gyors jelentések lesznek a nemzetközi piacon. Hazai hírek közül, amit érdemes kiemelni, majd a csütörtöki GDP adat a harmadik negyedévre vonatkozóan, ami lényegesebb lesz.
Köszönjük szépen Varga Zoltánnak, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjének.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.